astronomica. Sempre un medico a me, andando a volgare un po' come una studia, tutti questi slide di desiderio. Oggi la desiderio c'è, la stessa c'è, posso non lavorare, non so che è un giorno, c'è, posso lavorare, come è, ora è su prendere, non lo capisco. Se c'è un medico a me, spiega, c'è, da c'è, 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 Vai, perché ci sono tutte le giungiate, abbiamo tutte le parti, anche le spine, con le terre, le spine, le teste, le spine, le parti, anche le spine, 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 le spine,
Oh.
tapasztal, nagyon kegyelmet, amelyet Isten végigúlít minden életre kiállatani. Isten legyen áldott, fizetett döntésért, a gyermekeket ők minden az ő kegyelmet, akarjának, hogy Isten áldott meg ezt a vezetést. A kereszség sárta megtalált, hogy Úr Jézus Krisztus megjelenetre alkalmával szeretne a következő szavakat mondta. Minden adatok, minden hatalom, minden is tőlem. Elmegyen azért szegyetek tanítványok ám minden népeket, megszeretszelném őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítvány őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nézek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végéig. A földetek egy ilyen kérdés, hogy ki lehet tanítvány? Hiszen nem csak a keresztség parancsáról van szó, Jézus szavaiban, hanem a hangsúly azon van, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Ha fölteszünk a kérdés, ki lehet tanítványi, akkor egy csodálatos gondolatot találunk Jézus szavaiban, amely egyéb emberi cselekvés láncolatot magába vesz. Azt mondja Jézus, hogy az lesz a tanítványa, aki elkezd odafigyelni, oda hallgatni az ő már tanítványá lett gyermekeinek a szavára. Tanítvány tehát csak ott lesz, ahol már vannak tanítványok, akik hirdetik Krisztus bizonságtételét, és az ő szavaikra újabb tanítványok születnek a hívő tűz által. A Jézusnak a szavait végigolvastuk újra és újra, amikor a keresztség sárkának a szereztetésekon van. Akkor találunk egy láncot. És ez a láncolat valami így hangzik, hogy igen, bizonságtétel, hitrejtás, tanítványság. És kezdődik előre. Megint igen, megint bizonságtétel, hitrejtás, tanítványság. Először mindig az Isten tanítól. Ő az, aki bennünket előtt szeretett, ő az, aki előtt közeledett nyugodtán, bűnös embereket, Jézusban nagyon közeledett, megváltott, különböző szavát, és ez a szavát magához megindít, ellenállhatatlan erővel elérhet minket, hogy legyünk a tüzéig. Tehát a szava nyomán, az ő dolgában a bizonságtétel nyomán jön a hitrejutás, hittállal a szívére annak, aki elkezd bizalommal odafordulni Isten szava felé, és abban a hit megjelenik, megszületik abban az életben a tanítványi lehet. De a tanítványi lelkület, az nem tudja magában tartani ezt, hogy ő Jézus élet. Hogy ő elkezd az Jézus minden tűnét megbocsátítva. Aki tanítványa lesz, az elkezd őre menni, most már az ő szájából szól az ige, az ő szájából hangzik a bizonságtétel, és az ő szavai nyomán számad másokban hit, a hitrejtáskor tanítványa lesz, a tanítványok mennek, nekünk szerzetét a Jézusról való bizonságtételnek. Olyan gyönyörű ez a látszat. És olyan jó látni a családot, ahol Isten szavára igyekeznek szót fogadni. Hozzák a gyermeküket, hogy a gyermek és az Isten szót meghallja, Isten ígérje majd felnövekedik és megérti, miről van szó, hiszen vezesse őt, tanítványá legyen, és az is fog menni, de ő bizonságtétele új tanítványokat szerezzen Jézusnak. Hát szeretettel kívánjuk és imádkozunk ezért, hogy itt valósuljon meg a kicsi gondolkodta életében ez a láncol, így egy bizonságtétel, hitrejutás, tanítványság, és kisunk közben sok-sok gyümölcsöt teremben, sok ember életében. Hagyjátok meg titeket, együtt a gyülekezetben, fennállva és felhangolva tudjuk el az apostolikus hallást. Titeket is rendben, minden napon adjában, mennek és fölnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egy szülött fiában, a mindunkban, mi fogadhatjék Szentlélektől, születjék Szűz Máriától, emberek Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalva és eltemették. Tálad a látszókra, harmadnapon halottaiból feltámadott, felnél a mennyekben, ül a minden apu atya is. menetség által. A Patron fiú és a Szentlélek Isten szövetségében, keresztény tanítványok által megfogadhassék. A igen felelőnek. Ígéritek a fogadjátok el, hogy gyermekeket úgy neveltetek és neveltetek, hogy majd felnőtt, hogy maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbenetek ítélőt, a konfirmációban a gyülekezet színáját. A igen felelőnek ígérit és fogadjuk. Most pedig a gyülekezetre fordulok. Ígéritek el, hogy ezt a gyermek szeretetben, imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadok ahhoz, hogy ők hitben neveljék. Ha igen, szereljük együtt minnyáján, ígérjük és fogadjuk. Szeretségünk el egy imádságban. Dicsőítünk Istenünk azért a szóért, téged, amely Isten megőrjöző szó, amely életet ad felénk, bűnös embereknek. Dicsőítünk azért a szóért, amely jön, ellenállhatatlan erővel megragadhat bennünket, hitre vezethet, és amit hányán tehet minket. Így kérünk téged között, a te csodálatos szabad, amely megőrjön, életet ad, megújít, legyen mindig jelen, ennek a családnak az életében. Áld meg őket, szívük döntését. Vedd körül őket kegyelmetet, szeretetet. Néked adunk hálát az ő második gyermekükért is, akik immár elroppak elé, hogy neked adják kegyelmetre ajánlát. Áld meg ezt a családot békességgel, élő hittel, örömmel, engedelmet szívvel és tanítványi lelkülettel. És az, hogy mindkét gyermekük életében a kis Barnabás és Nóra Kata életében is tanítványság valóságá váljon. Köszönjük, hogy megőrizd fel az édesanyát és gyűlésnek, hogy vigyázz el a családnak, a szemek fényei őt, hadd mennénk el. Áldott egy szeretetedért, kegyelmedé Istenünk. Amen.
Nóra Kata, keresztelnek én egy atyának, Nóra Szentlélek Istenünk legyen. A minden kegyelem Isten áldja és szentelje megyen. Növekedjék Isten és embereken is való kedvességben, és lehessen majd az Úr Jézus Krisztusnak áldott bűnösségeink. Hatalom át az Isten és a Pálástól szeretettel gyülekezet ajándékát. Foglaljuk el helyünket testvére. Van egy csodálatos oltár versünk, amelyel áldást kérünk, kicsit Nóraknak az életére, a 104. negyedik Zsoltár 3. versét megálljon, kérjel a kicsit a Sionból.
Verstől a 11-es versét terjedő ige szakasz. A új sorozatunk a gyakorlati keresztény életről folyik, immáron a negyedik vasárnapja. Hallgassuk fel ebben a témában Pál apostol bölcs bizonságtételi tanítását Filippi levél harmadik részéből. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk. És nem a testben bizakodunk, pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhatik, én még inkább. 8. napon metéltek körül, Izrael nemzetségéből származom, Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője. A törvényben követelt igazság szempontjából feszhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek minden Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlanságáért. Ő érte kárba vettül hagytam, és személyeket ítélek minden, hogy Krisztus megnyerjen. És hogy kitűnjék rólam ő általa, hogy nem saját igazságom van a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Mindezt pedig azért teszem, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy mindenképpen eljussak a halálból való feltámadásra. Az Úr Jézus Krisztus áldja meg az ő igéjét, igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hogyha bele gondolunk, életünk folyamán hányszor jött hozzánk mennyei szavad, az életet adó szó, és mi hányszor nem figyeltünk rá. Szégyeljük magunkat, és szomorú a szívünk. Bele gondolunk abba, hogy hányszor a te áldásodat utasítottuk el, közömbösségünkkel, vagy éppen lelki hallásunk megsüketülése által, amikor nem fogadtuk szívünkbe mennyőjövő szavadat. Magasztalunk azért a csodáért, hogy ez a szó mégis újra és újra jön. Felkeres, kopogtat a szívünk ajtaján. A te türelmed végtelen, a te szeretetednek nincsenek korlátai és határai. Újra és újra jött azokhoz is, akik annyiszor megbántottak. Hozzánk is, akik annyiszor megbántottunk téged. Jön a te szavad, hogy megújítson, hogy mindazt újra átadja, átadhassa, amelyet eddig nélkülöztünk, mert nem vettük át tőle. Javaidat, kegyelmedet, megújító lelkedet, ígér minden munkáját. Hadd kérünk arra Istenünk, hogy hadd legyen a mi szívünk fogékony szavadra, hadd legyen nyitott a mi fülünk minden mennyőjövő szódra, hadd legyen nyitott lelki látásunk is. Meglátunk téged a maga teljességében, hatalmad nagyságában, szereteted végtelenségében. És ha tudjunk hozzád menekülni imádságban, bűneinket oda tenni lábaidhoz, megvalva és megbánva azokat. Emelj fel, Urunk, újíts meg és kegyelmezel, tisztíts meg bennünket. Elét hozzuk a gyülekezet szenvedői, betegjei, árvákat, özvegyeket. Elét hozzunk gyászolókat, szomorkodókat, megkötözötteket, távol levőket, hogy kegyelmeddel érd őket utol. Áld meg őket és gyógyíts meg a betegeket. Vigasztald a szenvedőket, szomorkodókat, add szabadítást az arra vágyakozónak. Légy be életünkbe és önmagaddal tedd a gazdagazdát. Taníts ma is igében, hogy az átjárjon bennünket. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Kedves testvérek, énekszóval készülődjünk az ige hirdetéséhez, és most a szokástól eltérően két verszak az ige hirdetése készülő ének, az 512-es énekünknek a 4. és az 5. verseit énekeljük, tehát most kivételesen két verszakot fogunk énekelni, rákészülő éneként, figyeljünk oda a szövegére, csodálatos üzenete van ennek az éneknek. 512-es dicséret, 4. és 5. versét énekeljük. Te nagy csodáidról bár szent szóval beszélnek. Látok azt, hogy a Biblia különös fogalmakat használ az ember természetére. Van óember, van új ember. Azt mondja a Biblia óembernek, ami az ember megromlott bűnös természete. Óemberre mindenkinek van Ádám Éva bűnesete óta, így érkezünk erre a világra, hogy Istentől elszakadva, elidegenedve, egy olyan megromlott bűnös természettel, amely mindig a bűnre hajlik. Olyan természettel, amely bár tudja, hogy mit kéne csinálni, mert Isten törvényének a lenyomata lelkiismeretünkben benne van, de mindig a bűnt választja. Nem képes egy valamire az óember, bár sok minden ügyesen csinál, Isten akaratát betölteni, ez az, amire teljesen képtelen. Aztán látunk egy másik fogalmat is, amelyet új embernek vagy belső embernek is nevez a Szentírás. A megtéréskor az embernek lesz egy új természet, amelyet Isten lelke újított meg. Ez a megújult természet, ez már képes arra, hogy engedelmeskedjen Istennek. Ezt a megújult emberi természetet, amely az újjászületéskor jön létre a hívő emberbe, a megtérésekor, hívja a Biblia új embernek, belső embernek, hitáltal a bennünk lakozó Krisztus. Nem mindenkinek van új embere, vagyis belső embere, csak annak, aki átment a megtérés csodáját. Hát ezt eddig megtanulgattuk a sorozatunkban, most egy kicsit megint tovább fogunk haladni. Ma meg fogjuk nézni azt, hogy mi az, amit Jézus Krisztus az újjászületés csodájáról tanít nekünk. Egy kicsit elidőzünk itt az újjászületés csodájánál, mert maga ez is egy csoda, hogy az ember Isten lelke így meg tudja érinteni. Azt mondja Jézus itt a János Evangélium a harmadik részében, egy éjszakai lelki beszélgetésben, szükséges néktek újonnan születnek. És újra mondja párszorra Lodék, hogy ne csodálkozz, hogy ezt mondtam nektek, hogy szükséges néktek újonnan születnek. Újonnan kell születni. Aki nem születik újonnan, az nem láthatja meg az Isten országát. Nagyon sokan tették már föl a kérdést, hogy tiszteletes úr, mégis kinek kell? Hát biztos nem kell mindenkinek. Csak a gonosz embereknek, a jóknak ugyanez. És mindig oda kell figyelni a Bibliára, hogy mit mond Jézus, illetve kinek mondja ezt? Nikodémusnak, aki a Sanhedrin tagja, a vének tanácsának a tagja, a zsidó közösséget az ókori Palesztínában 70 vénből álló, kegyes, csodálatos ember vezette mindig, illetve hát csodálatosnak kellett volna lenni ennek a 70 vénnek, hitben vénnek, bölcsnek, Isten igéjében járatosnak, de ugye tudjuk, hogy ez a Sanhedrin szavazott Jézus halálára, azon a nagy csütörtök éjszakai koncepciós teret. Hát Nikodémus, aki kivétel volt, aki nem szavazott Jézus halálára, hanem maga is Krisztus tanítványává lett, ő megy el Jézushoz, és megkérdezi, ha megkérdezni valót, lelkének az egész problémáit kijönti az Úr. Ő neki mondja Jézus, hogy ez a megoldás. Amit te érzel, Nikodémus, hiába vagy vezető ember, egy képzett rabbi, a legmagasabb társadalmi csoportnak a tagja, a Sanhedrinnek a tagja, szükséges néked újonnan születni. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy nem kell mindenkinek, hanem csak ugye a legborosabbak. Hát a Nikodémus rangját nézzük, ő kvázi egy püspöki rangban álló valaki, a Sanhedrin tagját hihetetlen tisztelet övezte, és a Jézus egy ilyen magas rangú, kegyes embernek is azt mondja, hogy neked is újonnan kell születni, akkor nagyon egyszerű a logikai következtetés, Isten igéje sok helyen beszél erről nyíltan, és nincs kivétel. Aki ott akar lenni az élő Isten országába, annak újonnan kell születni. Annak újonnan kell születni. Hogyha az ember valamelyik földi ország területén még nem született meg, akkor annak nem állampolgár. Amíg te nem születtél meg Magyarországon, addig te nem voltál nyilvántartva, nem voltál magyar állampolgár, nem voltak a magyar állampolgársággal hozzátartozó jogai, és nem vonatkoztak rád az állampolgári kötelességek sem. De a te születésedkor ez mindenben azonnal megváltozik. Megszületél ennek az országnak a területén, akkor egyből maga után vonta azt, hogy a születéssel jár az állampolgárság, az állampolgárság alatt a jogai, annak az országnak teljes jogú polgára lehető. Van egy barátom, akinek kanadai állampolgársága is van, mert a szülei éppen Kanadában voltak, átutazóban, amikor az édesanyjára rájöttek a szülési fájdalmak, eljött az ő szülésének órája, hogy mondja a Biblia, ott született meg, bár magyar, de annak az országnak a területén egyből kapott kanadai állampolgárságot. A lelki élet területén ugyanez igaz. Amíg az Isten országában nem születik meg valaki, az újjászületéskor, a megtéréskor, addig annak az országnak nem polgára. Nincs az nyilvántartva. Nincsenek abban az országban jogai. Azt mondja Jézus, hogy szükséges néktek újonnan születnek. Szükséges néktek újonnan születnek. A megtérés, amelyet a Biblia szinonímával újjászületésnek is nevez, nem testi születés. Nem testi születés. Ez egy lelki-szellemi születés. Ez akkor történik meg, amikor a bűnös embert, az Istentől elszakadt, elidegenedett embert Isten megszólítja a teremtő szavát. Avval a szóval, amely azóta is, amióta világ a világ, ellenállhatatlan erővel utolért sokakat. Megszólított, és az emberek elkezdtek odafigyelni. Aki bizalommal hallgat a Biblia szavára, az Isten őt megszólító szavára, az ellenállhatatlan erővel megragadja az isteni szó, és elvégzi benne ezt a csodát. Takaró Károly püspök úr mesélte egyszer egy evangelizációt. Hívogatták azokat, akik még nem Krisztusai, és mondták, hogy mi az evangélium. És így fogalmazta meg Takaró Károly, hogy megbocsáttattak neked a bűneid az Úr Jézus Krisztusért. Így múlt időben hirdette, hogy így lehet kifejezni legegyszerűbben az evangéliumot. Véget ért az Isten tisztelet, mindenki nagy kegyesen fölállt, vonult ki a templomból, hátulról volt egy szent férfi, aki az árral szembe igyekezett előre jutni, Takaró Károlyhoz, az ige hirdetőhoz, kiért nagy nehezen furakodva az Úr asztalához, és megkérdezte a prédikát. Hogyan? Jól hallottam, hogy Isten nekem megbocsátja minden bűnömet? Igen. Jézusért kész megbocsátás. Csak ezt el kell vinni, és el kell fogadni. Az ember olyan örömmel azt mondta, hogy erre vártam, akkor én ezt megköszönöm Istennek, hogy ő megbocsátotta a bűneimet. Ez a hit. Amikor így hallgatunk oda, hogy elkezdett komolyan venni az Isten szavát. Testvér, hányszor volt már úgy, hogy Isten szólt hozzá, beszélt veled. Beszél akkor is, amikor olvasod odahaza a Bibliát. Beszél a vasárnapi ige hirdetéseken keresztül is, a gyarló emberi szavakon túl, Isten szent lelke, az Isteni szót ülteti el a szívedbe. És nem veszed komolyan. Nem alkalmaztad magadra. Kimentél, mint hogyha mi sem történt volna veled. Hányszor vagyunk úgy, mint az a férfi, ott Budapesten. Hogyan ezt mondta nekem az Isten? Ezt akarja veled, szeret, megbocsátotta bűneimet? Akkor ezt elfogadom. Akkor ezért hálás vagyok. Az újjászületésnek ez a csodája. Hitelt adok az Isten szavának. Mihelyt az én szívem bizalmat szavazott az engem előtt szerető Istennek, valami bennem megszületik, megváltozik. Ez egy csoda. Ezt az újjászületést nem pótolhatja semmi. Nem pótolhatja semmiféle származás, előkelő vagy kegyet származás. Nem pótolhatja a megtérés, a vallásos nevelés. Nagyon figyeljetek, mert a Biblia mondta. Nem pótolhatja az erkölcsös élet sem. Nem pótolhatja pusztán lexikális ismerete a Szentírásnak. És nem pótolhatja a jó cselekedetek buzgó gyakorlás sem. Az újjászületés csodáját Isten végzi azokban, aki hittel az ő szavát, evangéliumát, Krisztus váltságáról való üzenetet elfogadják, és magukra nézve komolyan vetik. Hasonljak azokhoz, akik szeretnék ezt a kegyelmet megszolgálni. Emlékeztek-e Jézusnak arra a példázatára, az adós szolga példázatára, amikor a király elé citálnak egy adós szolgát, aki hihetetlen összeggel 10 000 talentummal tartozott a király. Leborult előtte, és könyörgött, hogy bocsássa meg neki az Úr, hogy még nem tudja megfizetni, de idővel majd megfizetni. És megkönnyörül a király 10 000 az illetőn, és eltörli a 10 000 talentum adósságát. Nem véletlenül mond Jézus ilyen elképesztően nagy összeget. Egy talentum az 49,5 kilónyi arany. Tehát el lehet képzelni egy ilyen hatalmas aranyszömböt, az ebből 10 000 talentumot, 10 000-szer durván 50 kilós aranyszöm, és egy talentum arany az 10 000 dénár. Egy dénár pedig a Bibliában az egy napi napszám, tehát ki lehet könnyen számolni, hogy a 10 000 talentum hány napi munkabér, a 10 000-szer 10 000 ugye 100 millió, és a 100 millió munkanap a kerepítve 274 ezer évet tettük. Tehát ennek az adott szolgának csak az alaptőke visszafizetésére kellett volna 274 ezer év, amelyben nincsen szabadnak, sem vasárnap, hanem minden nap robotolni kell, és akkor még csak az alaptőkét fizette vissza, és még nem beszéltünk a kamatokról és a kamatok kamatáról. Jézus olyan elképesztő összeggel mondja ezt a példázatot, hogy ezzel bennünket akar tanítani. Egészen konkrétan Jézusnak avval a példázatával az üzenete, hogy aki a kegyelmet meg akarja szolgálni, lássa be egészen komolyan, hogy ez lehetetlen. Isten beláthatja a bűnös emberrel, hogy olyan adóssága van a bűnei miatt Isten felé, mint ennek a 10 000 talentummal tartozó szolgának, ezt letörleszteni, jóvá tenni. Nincsen az a jó cselekedet mennyiség, sem az érdem, sem semmi olyan, amivel ezt Istennek mi szépen vissza tudtuk volna fizetni. És itt jön be egy új fogalom, amelyet higgyétek el, hogy kevesebb ember ért, mint amennyi vallja, hogy neki. Ez az új fogalom, így hangzik, kegyelem. Kegyelem. Kegyelem az Isten ingyen ajándéka. Az a kegyelem, amit nem érdemelsz meg, megvenni sem tudnád, megszolgálni sem tudnád sohasem, mégis ingyen azt mondják, hogy a tiéd lehet. Neked az. Ez a kegyelem. Nagyon sokszor találkoztam emberekkel, akik tudatában voltak a bűnös voltuknak, de a mindenféle kegyes módszerekkel akarták törleszteni Isten felé, ezzel a fogalommal a vallásos ember nem tud mit kezdeni. Tudjuk, hogyha a kegyelem a maga valóságában előttünk van, akkor szerte foszlik a mi adósságrendező mindenféle okoskodásunk, hogy a bűn adósságot ugye letörleszgetjük apró részletekben az Isten. Lehetetlen. Jusson eszedbe a 10 000 fáradtunk. Hol tud egy ember 274 ezer évet úgy dolgozni, hogy ezt a hatalmas adósságot csak az alapfőkét tekintve is le tudná dolgozni. Kegyelem. A vallásos ember, a kegyelmet megszolgálni akaró ember nem tud mit kezdeni ezzel a fogalommal, hogy kegyelem. Isten ingyen ajándéka. Boldog az, aki Isten kegyelmét olyan gyermekével, bizalommal, örömmel együtt egyből átveszi, elfogadja, hogy enyém, tényleg enyém, akkor köszönöm. Valahogy mindig úgy van, nem tudok sokszor a meghatódottságtól a gyermekeim szülinapján hova lenni, hogy hogyan veszik át az ajándékot. Már az a váradalom, ahogy tudják, hogy na most ez a szülinap, és fognak valamit kapni. Amikor a feleségemmel előkészülünk, és előjöhetnek a szobából, akkor a szemük keresi, hogy apa, anya melyik kezébe vagy a háta mögött van eldugva, amit ő kapni fog. És amikor elővesszük, néha még a megköszönni való elfelejtés is ugye bejön a képbe, de hogy elvonul, elfogadja. Valahogy így kellene a hívő embernek is Isten kegyelni. Bűntörlő izgalmát elfogadni. Hát ennyi. És hát nem hozom elő azt, hogy ez Uram, én ezt mégsem érdemlem meg. Istennek nem mondhatod, hogy hát én ezt most nem fogadhatom el. Ha nem fogadod el, elveszel a tárgyatban. A kegyelem azért kegyelem, és Isten azért boldog Isten, tehát van egy ilyen ige is a Bibliában, hogy Isten a boldog Isten, és ez az ő boldog Isten evangéliumáról való üzenet. Mert ő örömételi abban, hogy az ő javai nekünk bűnösöknek odaadja. Ő örömételi abban, hogy megbocsáthat neked. És ő akkor boldog, ha te elfogadod az ő kegyelmet. Ha Jézus azt mondja, hogy szükséges nektek újonnan születnetek, akkor azt is nekünk meg kell fogalmazni, mert a Biblia tanítja, hogy Isten, ha kijelenti, és ez szükséges, akkor Isten nem kíván lehetetlen. ez lehetséges is. Hogy a nyomorult, bűnös, elveszett ember megtérhet, megújulhat, teljesen megváltozhat, mert Istennek van erre hatalma, és van erre kegyelme, hogy mindenki ne tudjon változtatni. Soha nem mond azt, hogy én már úgysem tudok megváltozni. Én már öreg vagyok, már rugalmatlan vagyok, én már ilyen maradok. Ezt a mondatot Isten nem ismeri. Ez a hitetlenségnek a mondata, a legrugalmatlanabb, a legmélyebben levő, legmegfásultabb, legsebzettebb ember közöttünk. Isten kegyelmének csodálatos munkája tárgya lehet. Ne mondd a szívedben, hogy Isten veled már nem tehetsz. Engedd őt magadhoz, és meg fogod tapasztalni a csodát. Isten igéje jön, az ő szent lelke egészen tisztává, világossá teszi az ige üzenetét a szívünkben, és ez ellenállatlan erővel megragad. És erre felelünk. Hittel, imádságban, Istenhez való meneküléssel bekövetkezik a megtérő csodát. Ő teszi lehetővé, és ő végzi el az újjáteremtés csodáját. És aki ott megszületett, az az Isten országának a polgárának, teljes polgárnak. Az az ige, amelyel én köszöntöttelek benneteket, az a Filippi 3:20, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk vissza üdvözítőjét. Azt mondja Pál apostolnak. Az akkori embereknek még többet mondott ez az ige, nekünk sajnos mindig magyarázatra kell, hogy ugye szoruljunk ennyi száblakából. A római birodalomban az ókori Róma csinált egy polgárjogot, ez volt a római polgárjog. Kezdetben csak Rómában született polgárok lettek, de a birodalom előre haladtával és hatalmas kiterjedésével ez aztán a határok bővültek. Pál apostol Tarzusban született, ez a mai Görögországban van, és ő beleszületett a római polgárjog. Az apostolok cselekedeteiben van egy ilyen ige, amikor a római százados, aki meg akarja korbácsoltatni Jeruzsálemben, de ő is megkérdezi Pálnak, neked római polgárjogod van. Én nagy összegért vettem ezt a polgárjogot meg, mert nem születtem bele. Pál elmondja, hogy én meg bele születtem. És ezt a mennyire adaptálja ezt a csodálatos gondolatot Pál, hogy nekünk a mennyben van polgárjog. Oda tartozik az állampolgársága a hívő embernek. Ahonnan az Úr Jézus Krisztus várjuk vissza, hogy bennünket magához vegyen, az Isten országába majd megdicsül testet adva, örök rész velünk vegyen. Van-e neked mennyei polgárságod? Átmentelte életed az újjászületés csodáján? Vagy még szeretnél azt a 10 000 talentumot kicsit ledolgozni? Hadd mondjam mindenkinek, kegyelem Isten ingyen ajándéka, mert Isten itt kínál, azt tudja elfogadni, akinek üres a keze. Próbálj valamit átadni egy olyan embernek, akinek tele van a keze minden. Nem tudja átvenni. Így van az az ember is, lelkiesen, tele van az érdemeivel. Uram, én itt szolgáltam, ezt tettem érted, amat tettem, én ilyen jó vagyok, tele van mindennel a keze, és nem tudja átvenni az Isten ajándéka. Akinek üres a keze, az egyik énekünk azt mondja, hogy Uram, jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogozva. Hát így kellene. Semmit nem hozva. A hodol valamit, nem tudod átvenni az Isten kezelni. Nézzük Pálnak a bizonság tételét. Azt mondja Filippi 3-nak az elején, mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal hiszettünk, és nem a testben bizakodok. Pedig nekem lehet-e bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhatik, én még inkább. 8. napon metértek körül, Izrael nemzetségéből származom, Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követett igazság szempontjából tethetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek minden Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni, hagytam és szemétnek ítélet minden, hogy Krisztust megnyerjem. Erre a bizonyságtételre most odafigyelünk, hogy az újjászületésnek a csodájára egészen rá tudjon a szívünk csodálkozni. Pál apostol szembe állítja a testben való bizakodást, avval a Isten kegyelmében való bizakodással, amely ugye két különböző alapot képez az ember életében. Vagy valaki a testben bizakodik, érdemeiben, cselekedeteiben, dolgaiban, élete mienségében, vagy egészen a bizodalmát az Isten kegyelmébe vesz. Pál nem akárki volt embernek. Itt a kontraszt kedvéért elmondja, hogy ha valaki a testbe bizakodhatna, akkor ő még inkább. Hihetetlen dicsekvés sorozatot állít oda, de aztán elmondja, hogy mennyire nem ér a sem. Ugye elmondja, hogy a 8. napon ne térjék körül. Mózesi törvény szerint a kisfiúkat a 8. napon kellett körül ne térni. Azt mondja, hogy tökéletes származása van. Izrael nemzetségéből származik, Benjamin törzséből, Héber a héberek közül. Tehát, mintha azt mondaná, hogy én zsidó vagyok a többi zsidónál. Mert annyira tiszta a felmenőm, a családom, olyan kegyes származást tudok kimutatni, mint még senki. Azt mondja, a törvény szempontjából farizeus vagyok, ez a legkegyesebb, az a mózesi törvényre a legkényesebben ügyelő kegyességi csoport volt. Azt mondja, a törvény szempontjából szedhetetlen volt. Rabbi képzők képzők. Egy másik helyen, ugye tudjuk, Pál apostolról írja a Biblia, hogy a Koránnak a leghíresebb rabbiánál tanult, Gamálielnél. Ez olyan, mintha valaki személyesen a kornak a legnevesebb embere tanítana személyesen a négyszer közti magánórát. Az az ember elmondta, hogy na engem ez az illető tanít. Pál elmond egy olyan testben való reménykedés, hogy ő mit tudna felmutatni, hogy ha ezt számítana, amit nem lehet überelni. És mit mond a sok-sok bizakodás, testben való reménykedés után? Ezt kárnak és szemétnek ítéltem. Mert Krisztus Jézusnak a nagysága, ismeretének a páratlan nagysága olyan sokkal több ennél, hogy amellett ez mindez, amit én felsoroltam, mindez, aki én vagyok, szár és szemét és semmi és nulla. Nagyon erős kifejezéseket használ Pál a görögben. Amit a magyar Biblia így adott vissza, hogy kárnak is, szemétnek ítélek most is, kárnak is értem akkor is, amikor megtértem Krisztus Jézus az egy Uram ismeretének páratlan nagyságának. Tudjátok, mi reformátusok is tudunk nagyon büszkék lenni. Ez kicsit, hogy ezt átszerdítjük arra, hogy mit mondaná egy nagyon-nagyon jó származás leigazolni tudó református. Akkor valahogy ez így hangozna. 8. napon kereszteltek meg. Debrecenből származott. Hitvalló őseim voltak. Csodálatos református ősök. Presbiteres lelkészek, püspökök vannak a családomban. Gyermekkorom óta az összes zsoltárt tudom fejteni. Erkölcsös életet élek, amióta az eszemet tudom. Nem öltem ember. Nem iszom, nem dohányzom. A törvénnyel soha nem volt gondom. Nem voltam bíróság előtt. Ez vagyok én. Valahogy így hangozna a reformátusok szájából ez a hasonló dicsekedés, mint amit Pál odaállít, kárnak és szemétnek ítélve. A Krisztus nagyságának páratlan csodája mellé. Tudjátok, hogyha Pál, aki emberileg elmondhatja, hogy ő egy valaki. És tudjuk, hogy ő, mint a 13. apostol, egyedül többet ment, többet tett, mint a másik 12. Ezt is oda csaphatnánk a dicsekedése mellé. El kell gondolkoznunk, hogy Uram, ki vagyok én? Hogyha ez a valaki, aki ilyen dolgokat tud felmutatni, ez mindez kárnak és szemétnek ítéli. És neki csak Krisztus kegyelme kell. És azt mondja, hogy ez a Krisztus kegyelme, ez ami olyan nagyszerű és olyan csodálatos dolog, hogy minden más, amit bármi más mellé teszel, A kontraszt akkor, ahogy ez tárnak, szemétnek, semminek, nullának fog minősülni. Akkor ki van te testvér? Tudod-e ismerni Krisztust ilyen túláradó nagyságként? Ismered-e őt, aki mellett minden kárnak és szemétnek minősül? És ilyen csodálatos ragaszkodással tudod-e őt választani, és ilyen örömmel újjongva azt mondani, hogy nekem akkor is Krisztus kell, ha én semminek minősülök is mellette. Ha kitűnik rólam Krisztus mellett, hogy én vagyok a legutolsó, a legbűnösebb ember, a legnagyobb gazember, akkor is Krisztus kell. És akkor is örvendezve újra és újra őt választani. A sorozatban még lesz később az egyik alapige, amit a Filippi 3-ban ezután következik, ha nem olvastam föl alapigeként. Van a görögben egy szójáték, amit a Károly Biblia nem ad vissza, a 75-es újfordítás visszaadja. Nem mintha már elértem volna mindezt, hogy félnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Visszaadták a szójátékot az újfordításban. Pál a szavak mestere is. Elénk adja, hogy ő, aki valaki volt, megismerte Krisztust, aki mellett ő senki lett, de ez a csoda, ez őt annyira megragadta, hogy ő viszont megragadja a Krisztus kegyelmét. Hát megragadott-e már téged ennyire Úr Jézus evangéliumon, te is őt megragad? Kárnak egy szemétnek ítélted-e mindazt, ami azelőtt neked nyereség volt. Vagy ha így kérdezem, mi neked ma a nyereség? Mi az, amire ma büszke vagy, amivel a kezedben Isten elé szoktál járni? Tudod-e Krisztus mellett szárnak és szemétnek ítélnie, és megragadni azt, aki az életét adta érted? Az utolsó pontunkban ma arról beszélnék, hogy a születés körül nem képzelhető el semmiféle bizonytalanság. Még egyszer elmondom, ez egy furcsa mondat, de mindjárt megmagyarázom. A születés körül nem képzelhető el semmiféle bizonytalanság. Ugye botorságnak tűnne, hogyha megkérdeznélek benneteket, hogy mondd testvér, te megszülettél erre a világra kórházban? Ugye ez egy botor kérdés lenne. Senki nem válaszolna erre, hogy hát talán azt hiszem, úgy vélem, úgy gondolom. Nem. A születés az egy nagyon-nagyon határozott kiinduló volt. Nem tűr meg egy születés maga körül bizonytalanságot. Na, a lelki születéssel ugyanígy kell, hogy legyen. Az is egy határozott kiinduló volt. Most is egy fontos mondatot mondok. Ha bizonytalanságban vagy felőle, akkor még nem ment létre. És elmondom még egyszer. Ha magad újjászületése felől bizonytalanságban vagy, akkor még nem ment létre. Akkor még a mai igét értett küldi Krisztus. Ma te vagy az a Nikodémus, aki eléd mentél, és Jézus ma neked mondja, hogy szükség néked újonnan születni. És ne csodálkozz ezen, ami testtől született, test az, de aki lélektől született, lélek az. Ha még csak testtől születtél, ó embered van, test vagy. Engedj, hogy Isten lelke megérintsen, újjáteremtsen, megújítson, és elkezdődhessen életedben egy új élet. János evangélista azt mondja egy helyen a Bibliában, hogy mi tudjuk, átmentünk a halálból az életre. És ilyen komolyan mondani, tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életre. Semmi bizonytalanság, semmi kételkedés, semmi homályosság. Ez így van. Isten megragadott, megragadtuk, befogadtuk, átmentünk ezáltal a halálból az életre. Végre mentje már ez a te életedben. Egy történettel fejezem be. 1731-ben, október 31-én Salzburgban volt egy nagyon-nagyon hírhet érsek. Firmiánnak hívták ezt az érseket, és a Firmián érseket kiadott egy emigrációk rendeletet, hát kicsit eufémisztikusan a rendelet nevét ilyen finoman fogalmazták le, nem másról volt szó, mint 20.288 hívő evangélikus telepíthetett ki Salzburgból és környékéről. 20.288 evangélikus. Képzeljétek el, hogy egy helyen fogadták be őket, a több mint 20.000 ember, első Frigyes Vilmos orosz király, aki egy istenfélő király volt, Kelet-Oroszország uralkodója, ő fogadta be a menekülteket. Hatalmas utat kellett megtenni gyalog, úgy üldözték el őket a fanatikus katolikusok Salzburgból, ezeket az evangélikusokat. Csak az úton 805-en haltak meg, 20.288-ból 805-en haltak meg az úton, és még a letelepedés első két évében az úton történt nélkülözések és az úton kapott betegségek miatt még 3559-en haltak meg. Ebből az időből maradt fenn egy történet egy különös Bibliáról és a családról, illetve annak a fiáról, Rupertről. A hívő evangélikus család a kamasz fiát kénytelen volt hátrahagyni bizonyos körülmények miatt, és a nagynéninél hagyták, aki ugye papíron katolikus volt, de egy hívő nagynéni volt, és a fiúra bízták a családnak a hatalmas és ilyen vas keretes Bibliáját. Ugye hatalmas méretű könyvek voltak abban az időben, és a borítót vas kereszt zészte. Ez a fiú kamaszkorban hitre jutott minden nap, az eldugott Bibliát elővette, és olvasta, és épült az Úrban. Aztán meghalt a nagynéni Salzburgban, és a nagybácsi elvett egy rossz hírű nő. Az a rossz hírű nő az hamar észrevette, hogy itt a mostoha fiú az Bibliát olvas, egyből ment a járási székhelyre a vezetőkhöz bepanaszolni, és ugye a fiúra börtön várt volna, de észrevette, hogy őt be fogják árulni. Letette a hátizsákba a hatalmas, vas, deretes Bibliát, és megszökött a szülői házból, elindult Kelet-Oroszország felé, hogy akkor Isten kegyelméből megpróbálja megtalálni a családját. Majdnem egy teljes évig ment. Majdnem egy teljes évig ment. Tavasszal indult el, Isten annyira segítette az ő útját, mindenhol akadtak irgalmas emberek, akik ezt is ennivalóval vagy szállással őt segítették. Elmúlt a nyár is, az ősz is, a tél is, mire odaért Kelet-Oroszországba, de még mindig nem tudta, hogy merre telepettek le a szülei a testvéreikkel. Útba igazították, télen egy méteres hóba kellett mennie már. És az utolsó útba igazítás már a szüleiről szólt, hogy igen, úgy vélik, hogy ők azok, erre kell tovább menni, és az erdőben lesz egy tanya, ott élhetnek az ő szülei. Szent este volt már, és besötétedett, és elindult ez a Rupert nevű fiú, hogy végre hazaérjen szent este a családját. Ment az egyméteres hóba, sötétbe, hidegbe, fagyba, megtámadták a farkát. Látott messzire egy fényt, afelé kezdett el szaladni, de hatalmasat elesett, és a hátán levő hátizsák a Bibliával együtt, így a nyakába tolult, fejét jól megütötte, és eszméletét vesztette ez a fiú, és egy nagyot kiáltott az eséskor, akkor ugrották rá hátulról a farkas. Abból a házból, ahonnan a fény kiszűrődött, meghallotta a férfi, hogy nagy kiáltás van kint az udvaron, a hóba. Fogta a fegyverét, kiszaladt, és látta, hogy a farkasok rohannak rá egy elbukó emberre. Lelőtte a legközelebbi farkast, amelyik ott a nyaka körül mardosta már a hóba bukott ember. Oda szaladtak, és a hátiakkal együtt bevonszolták a hóról a beszméletű testvérét. Amikor a lámpa fényénél megnézték, az édesanyja felsikoltott örömére, hogy ez a mi Rupert. A saját fiát mentette meg az a férfi. Kiderült, hogy a Biblia nem csak lelkileg mentette meg a fiút, hanem testileg is. Megtalálták a Biblia kemény borítóján, a farkas két szemfogának a nyomát, mélyen belenyomódva, A Biblia nem tolul elére a nyakára, az elbukó fiatal fiúnak, akkor a nyakát harapja szét a farkas. Ezt a történetet azért meséltem el, mert Istennek mindig először az igényeket. A Biblia, mondtuk a történetet, még testileg is megmentett, de lelkileg annál inkább minden. Szereted-e a Bibliádat? Engeded-e, hogy Isten szava téged megszólítson, megújítson, magával ragadjon? Ezen fog múlni örök életed, hogy lesz-e újjászületett életed és örök üdvösséged. Mit felelsz ma Istennek, ha ma téged is? Amen. A 455-ös ének harmadik versével felelünk az ige hirdetésére. 455-ös énekünknek a harmadik versét énekeljük. Így kezdődik a 455-ös énekünk harmadik verse. Ó emberünk, ha szenved, az jó nekünk, tudom, mi vérnek festnek ennünket, az nem jár jó úton. Áldott légy azért, hogy te végzed el a hozzád menekülőben ezt a csodát, hogy megszülessen egy új természet, amely képes már neked engedni, engedelmesen élni. Keresnek, Urunk, azokat ebben a gyülekezetben is, és itt ajkán is, akik még nem a tiéd. Hadd legyen mindannyiunknak újjászületett élete, megújult belső embere, amely rád figyel és a mennyei dolgok felé törekszik. Könyörülj életünkön, nyomorúságainkon, a szabadításod, kegyelmed egészen meggyógyítson bennünket. Vigyázz meg a betegjeinket is, kegyelemmel, gyógyulással, vigasztalással a szomorkodókat, gyászolókat, védj körül minket javaital, hogy a kegyelem ajándékát üres kézzel mindnyájan elfogadjuk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Ezért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját terelted, és könyörüljön terelted. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban.
Amen.
Foglaljuk, testvérek, a záró énekünk a 228-as dicséretnek a második, harmadik, negyedik verse. Keressük ki tehát énekes könyvünkből a 228. dicséretet, a 228. dicséretnek a második, harmadik, negyedik verseit énekeljük. Ó, vonj, Atyám, fiatod engem, hogy szent fiad is hozzád elvigyelj.